Nemrég jelent meg a hír, hogy az Egyesült Arab Emírségek elhagyja a kőolaj exportáló országok szervezetét. Mi a jelentősége ennek az információnak?
Fontos hír és egy fontos bejelentés, ugyanis az Egyesült Arab Emirátusok a harmadik, negyedik legnagyobb termelő itt az OPEC kartelen belül, és hát ugye 60 éve tag, tehát azt is lehet mondani, hogy az egyik alapító tagja volt ennek a szervezetnek. Tehát ez nem egy olyan kilépés, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt Angola, aki ugye egy jóval kisebb termelő volt, és nem számított ennek a klubnak a belső köreihez.
Ez akkor azt jelenti, hogy ők a saját útjukra lépnek, és innentől nem ismerik el magukra nézve kötelezőnek a szervezet kvótáit?
Gyakorlatilag igen, ez azt jelenti. Itt egyébként évek óta volt egy jelentős vita az Egyesült Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia között. Az Egyesült Arab Emirátusokat mindig egyfajta kis testvérének tekintették a szaudiaknak. Ők egyébként nagyon nagy mértékben növelték a kapacitásaikat az utóbbi években. Jelenleg kb. 5 millió hordó per napos termelési kapacitása van az Egyesült Arab Emirátusoknak, miközben a termelése mondjuk a február 28-ai eseményeket megelőzően olyan 3-3,2 millió hordó per nap volt. Folyamatosan azt követelték, hogy nagyobb termelési kvótájuk lehessen, és nagyobb termelési volumennel jelenjenek meg a piacon. Mivel ezek a hangok nem igazán találtak megértésre, és valószínűleg egyéb más belső viták is lehettek, ez okozhatta szerintem azt a döntést az Egyesült Arab Emirátusok részéről, hogy az OPEC-ből kilépnek.
Mihez kezdenek most a saját maguk által kitermelt mennyiséggel? Találnak piacot és szállítási lehetőségeket?
Jelenleg a hormuzi szoros lezárása miatt ennél kisebb mennyiséget tud a piacon értékesíteni az Egyesült Arab Emirátusok, bár ugye létezik egy napi 1,7 millió hordós kapacitású vezeték az arab öböl és Fujairah kikötő között, ami már ugye az ománi oldalon van, tehát ahonnan meg tudják kerülni a hormuzi szorost, de ugye ez az 1,7 millió hordó per nap, ugye ez alatta van annak a 5 millió hordó per napnak, amit ugye az ország termel. Igaz, hogy ennek egy részét ugye ők maguk feldolgozzák, illetve fel is használják, de így is azért az exportjuk, ha teljes kapacitás mellett működnének, valószínűleg egy 4-4,5 millió hordó per napot kitenne. A mostani lezárás miatt egyelőre csak teoretikus az a feltevés, hogy ők ezt a napi 5 millió hordó termelést el tudják érni.
Elképzelhető az, hogy a közel-keleti események hatására esetleg újabb vagy új vezetéképítési projektek indulnak el a térségben?
Több mint valószínű, hogy lesznek ilyen elképzelések. Hozzá kell persze azt is tennem, hogy ez önmagában nem oldja meg a régió problémáját. Itt ugyanis nem csak arról van szó, hogy a kőolajnak kell biztosítani piacot, illetve szállítási lehetőséget a világpiac felé, hanem rengeteg egyéb termék is van, amit az arab öböl államai előállítanak, többek között műtrágyát, petrokémiai alapanyagokat, finomított termékeket, illetve befelé is ugye élelmiszert kell szállítani. Egyébként a világ napi konténer forgalmának kb. 30%-a haladt át normál időszakban a hormuzi szoroson. Hatalmas volumenű áru ki- és beszállítása történik ezen a szoroson keresztül. Hát önmagában, ha megoldjuk azt, hogy a kőolajat ki tudjuk vinni innen, az még nem jelent megoldást a többi termék esetében.
Ezek szerint valóban megkerülhetetlennek tűnik a földgolyó ezen pontja?
Nagyon nehéz és nagyon drága ennek a megkerülése, és egy valószínűleg évekig történő beruházást igényel ez a dolog. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne rövid távon megegyezni erről a kérdésről, csak hát ugye a két félnek az álláspontja, tehát Irán és az Egyesült Államok egyre elég távol áll egymástól, mert nem nagyon látszik, hogy ez a megállapodás ez miből állna.
Azt látjuk, hogy a világgazdaságra milyen hatással van ez a konfliktus, de milyen hatással van Iránra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis Iránról nincsenek pontos belső információk, ugye maga az internet is le van állítva az országon belül, nyilván nehéz helyzetben van, de hogy vajon ez összeomlását jelenti az ottani rezsimnek, vagy az ottani gazdaságnak, ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani. Nyilván nekik is hiányzik az a pénz, amit egyébként az olajexportból kapnak, bár az olajuk egy részét így is azért ki tudják vinni a piacra, de valószínűleg a teljes mennyiséget nem. Nyilván ők is függnek egyébként az importtól, még annak ellenére is, hogy Irán nagy mértékben önállóvá vált, például élelmiszerből vagy egyéb anyagokból, de valamennyi importra így is rá van szorulva, aminek egyébként a fő forrása szintén a hormuzi szoroson keresztül történt. Tehát itt ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy Irán meddig bírja az Egyesült Államok politikailag. Erről megy tulajdonképpen a leginkább a diskurzus most a piacon. Ki lesz az, aki előbb bedobja itt a törők között, ki lesz az, akinek az álláspontja változni fog azért, hogy megegyezés legyen. Én azt gondolom egyébként, hogy 2-3 hónapon belül meg fognak a felek egyezni. Az az érzésem egyébként, hogy az alkú rövid távon inkább Iránnak lesz kedvező. Aztán persze a jövőben ez változhat. Maga az egész béke folyamat, vagy az egész megegyezés egyébként egy nagyon törékeny valami.
Elképzelhető, hogy a megújuló energiaforrások azok ismét előtérbe kerülnek, mivel kénytelen valahogy a világ működni tovább?
Nyilvánvalóan igen, de azért hozzá kell tennem azt is, hogy ez nem ilyen feltétlenül mindenre megoldást. Mindig van körülbelül egy 20%-a a CO2 kibocsátásnak, ami olyan tevékenységhez kapcsolódik, ami ugye fosszilis alapú, és amit vagy nem lehet megújuló energiával megvalósítani, vagy olyan drága a megvalósulása ennek, ami gyakorlatilag működésképtelenné teszi a fosszilis megoldásokkal szemben. Valószínűleg erősödik a folyamat, hogy mondjuk több elektromos eszközt használjunk, elektromos autót használjunk a jövőben, vagy próbáljuk ugye az energiagazdaságot megújuló irányba elvinni, de ez egy nagyon lassú folyamat, és még egyszer hangsúlyozom, nagyon sok olyan terület van, ahol még nem tudtunk megfelelő megoldást megtalálni, tehát nem tudjuk teljes mértékben a fosszilis energiahordozókat más forrásokra cserélni.
Megerősödhetnek-e esetleg a jövőben olyan alternatív szállítók, mint mondjuk Oroszország vagy Venezuela, amelyek részben vagy egészben blokkád alatt állnak?
Rövid távon ezek a szállítók egyértelműen nyertesei ennek a folyamatnak. Ugye itt Oroszország esetében ideiglenesen a szankciók felmentésre kerültek, tehát például indiai finomítók most lehetnek újra orosz nyersolajat, hiszen erre a termékre, amit az indiai finomítók gyártanak, az egész világnak most nagy szüksége van. Venezuela esetében is az látszik, hogy ha a rezsim elindul egy pozitívabb fejlődés irányába, a befektetők sorba fognak állni a venezuelai beruházásokért. Most vannak már olyan jelek, amelyek szerint nem csak a Chevron, de például az Exxon is hamarosan megjelenhet újra Venezuelába. Annak ellenére egyébként, hogy az Exxonnal például nagyon hosszú vitája volt korábban a venezuelai rezsimnek, és hát dollármilliárdokkal tartoznak egyébként az amerikaiak felé, hiszen a 2000-es években az amerikai cég eszközeit erővel elvették a venezuelaiak. Úgyhogy itt valószínűleg komoly változások lehetnek. Én azt hiszem, hogy az energiabiztonság mint szempont felértékelődik, és valószínűleg a világ egy ilyen globális energiapiac helyett regionális piacokká, illetve kétoldalú kapcsolatok irányába fog változni. Tehát egy ilyen alapvető változás is van ebben a tekintetben. És ezért nagyon fontos egyébként, hogy a Közel-Kelet hogyan alakul. Ha Irán befolyása nő, az valószínűleg azt jelenti, hogy Kína befolyása nő a régió iránt, az azt jelenti, hogy az amerikai befolyás ugye csökken, tehát mondjuk a Közel-Kelet az sokkal kevésbé lesz a nyugati világnak egy stabil beszállítója, mint a keleti világok.